Baruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Természettudományos integrált tantárgyak lesznek? Miből fog összeállni?
Ez egy lehetőség, de azt gondolom, hogy a világ számos esetben erre felé tart egyébként, hogy a korábbi tantárgyi különállást, ha egy iskola erre érez indítatást, akkor egy ilyen egységes science típussal kezeljük. Ugye, ami itt talán kiemelendő, 5.-6. ugye most is integrált a természettudomány, és 7.-8. bontjuk szét fizikára, biológiára, kémiára ezeket a tantárgyakat, és utána ez így is marad a középiskolában. De azt látni kell, hogy itt egy komoly belső egyeztetési folyamat is zajlott, meg dilemma a mi részünkről. Felmerült egy olyan vonal is, ami teljes egészében 5.-től 8.-ig integrált természettudományt tanított volna, és csak 9.-től választotta volna szét a tantárgyakat. Emellett is lehetett volna szakmailag érvelni, de erre nem éreztük a kollégáknak a teljes lelkesedését, és ezért született egy olyan megoldás, ami egyfelől megtartja 7.-8. is az eddig megszokott tantárgyi struktúrát, de ad arra lehetőséget, hogy ahol erre mondom, megvan a nyitottság a helyben oktató, természettudományt oktató kollégák körében, ott meginduljunk ebbe az irányba.
Az volt a probléma, hogy nincs annyi ember, aki képes volna az integrált tantárgyat tanítani, mert vagy biológia-fizika szakosan végez valaki, vagy biológia-kémia szakosan, de biológia-fizika-kémia szakosan nem szoktak végezni.
Ez igaz, de azért, ha valaki megnézi a természettudományi karoknak a kínálatát, akkor ott létezik már régebb óta, Bologna kezdete óta egy ilyen környezettan típusú szak, tehát a képzés vonalán is megtalálható ennek a lába. És én azt mindenképp kiemelném, hogy ha bárki is visszaemlékszik a saját tanulmányaira, azért a fizika, a biológia és a kémia között jelenség alapú oktatásban nagyon sok esetben fedezhetőek fel párhuzamok. Tehát lehet foglalkozni a víz szerepével mondjuk a biológia órán, hogy mondjuk az életre milyen hatása van, lehet foglalkozni a fizikán, amikor megmérjük a sűrűségét, és mondjuk kémiában megtanuljuk, hogy egyébként milyen atomok alkotják a vizet, és akkor csak egyetlen példát mondtam, még nyilván ezen hosszasan lehetne beszélgetni. Én azt a felvetést nagyon jónak tartom, hogy a science típusú egységes természettudomány szemléletmód az legalábbis általános iskola felső tagozatában lehet annyira érdekes a gyerekeknek, mint amennyire manapság egy külön nagyon-nagyon kémia, nagyon fizika, meg nagyon biológia tud lenni. Szerintem most mindenki a szívében néz, akkor talál olyan gyereket, aki lehet, hogy egy ilyen egységes természettudomány sokkal inkább szeretne, mint amennyire ma nagyon nem szereti vagy a fizikát, vagy a biológiát, vagy a kémiát.
A matematika az hol van ebből? Az a fizikában, a biológiában, meg a kémiában is benne van.
Mindenhol benne van, de ennek megvannak a nemzetközi standardjai. A földrajz és a matematika ebből kilóg, kicsit másfajta tudományokról beszélhetünk, tehát a matematika integrációja az nem merült fel, és a földrajz esetén is, amelyik ugye szintén természettudományos tárgy alapvetően, de ott sem. Az a másik három az, ami adott esetben jól integrálható, ha erre a kollégák nyitottak.
És most már erre, hogy nem az eredeti teljes változat valósult meg, már nyitottak? A kollégák alatt ilyenkor az ott a tanárokat kell érteni?
Ugye ilyenkor azt tudom erre mondani, hogy így most biztosítottuk annak a lehetőségét, annak a szabadságát, hogy vagy így, vagy úgy cselekedjenek. Tehát a kormányzat egy olyan NAT-ot készített, ami ezen a téren is ad szabadságot az iskola tantestületének, az érintett kollégáknak, hogy vagy így, vagy úgy csinálják. Ez innentől az ő döntésük.
Az érettségiben lesznek-e változások?
Az érettségiben szükséges, hogy legyenek változások, hiszen ha változott a tartalom a nemzeti alaptanterv módosítása kapcsán, akkor ezt felmenő rendszerben természetesen az érettségire vonatkozó szabályokban is át kell vezessük. Nem gondolom, hogy radikális változásokra van, vagy lenne szükség, de az év második felében szeretnénk ezt is kormányrendeletben kiadni. Ugye ne felejtsük el, megint csak felmenő rendszerről beszélünk, tehát majd 24 év múlva fognak ezek szerint, vagy eszerint érettségizni a fiatalok. Erre tehát van időnk, de most, amikor akkor együtt van az a csapat, aki a NATO-t, a kerettantervet fejleszti, illetve a tankönyveket átdolgozza. Most érdemes ezzel párhuzamosan már összenézni a majdani kimenetnek a kérdéskörét is.
És akik az érettségi előtt állnak, azok, ha jól értem, már jóval előre tudni fogják az érettségi követelményeket, egészen onnan, hogy akik most elkezdték, azok most egy fél év múlva látni fogják, hogyha oda jutnak, akkor mi az érettségi?
Így van, így van, így
tehát
van.
Nem fordulhat elő, hogy fél évvel korábban még egy változás áll be.
Nem szeretnénk, és ezt a törvény tiltja is, tehát minden esetben felmenő rendszerben kell az ilyen típusú módosításokat bevezetni. Ugye 2 évet rögzít mindenképpen a jogszabály, de azt gondolom, hogy ilyen értelemben a még korrektebb az, hogyha teljes felmenő rendszert alkalmazunk.
Idegen nyelvoktatásban milyen változások lesznek, ha lesznek?
A legfontosabb változás szerintem a első idegen nyelvnek a kiemeltebb szerepe, tehát az látszik a magyar lakosság nyelvtudásán, hogy sajnos nem a második-harmadik idegen nyelv oktatás minőségével kell elsősorban foglalkozzunk, hanem a számottevő javulás ellenére is az első idegen nyelvvel. Ugye erre egy adatot, ha szabad mondani, 2006 és 2016 között 25%-ról 42%-ra nőtt azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak egy ilyen eurostatos felmérésen, hogy legalább egy idegen nyelvet beszélnek, értenek, jól beszélnek. Tehát van egy jelentős elmozdulás a fiatal korosztályban, de ezzel nem lehetünk elégedettek. Úgyhogy emiatt fontos az első idegen nyelvre való fókuszálás. Ez továbbra is 4. osztálytól lesz kötelező elkezdeni. A második idegen nyelvet viszont csak 9-től, tehát alapvetően a középiskolában fókuszálunk majd csak a második idegen nyelvre. A új NATA nyelvoktatásnak a szemléletmódján is azt gondolom, hogy változott, gyakorlatorientált, a kommunikáció központú, kevésbé nyelvtantanulásra fókuszáló nyelvoktatást szeretnénk, illetve ugye a nyelvtanulás terén egy jelentős novumnak tekinthető, hogy idén nyártól elindulnak a 9-11-esek tanulmányútja is, ami a iskolában megszerzett nyelvtudásnak a gyakorlati alkalmazását hivatott támogatni. Talán itt megemlítendő még, hogy emellett 2021-től a nyelvtanárok számára is egy továbbképzési programot indítunk, szintén az adott országok nyelvoktató központjainak a bevonásával, tehát a British Council, a Goethe Intézettel zajlik már ennek is az előkészítése, és 2021-től pályázati alapon az aktív nyelvtanáraink, illetve a nyelvtanár pályára tanuló hallgatók is kapnak arra lehetőséget, hogy 2 hetes külföldi továbbképzéseken bővítsék a módszertani ismereteiket.
Képes arra a magyar oktatási rendszer, hogy a magánoktatást nem ide számítva egy idegen nyelvet legalább használati szinten megtanítson a hallgatónak?
Szerintem képes. Itt fontos azt rögzíteni talán, hogy ebben szerintem megvan azért egy nagyon erős ilyen nemzetkarakter jellegű ügyünk is. Én amikor nézem ennek a felmérésnek az adatait, és azt látom, hogy a franciáknál a 2/3 azt jelzi, hogy ő beszél egy idegen nyelvet, akkor ez saját tapasztalatok alapján, hát azért egy kicsit néha kétségbe szoktuk vonni, ugye, mert aki
francia,
jobban ismeri
Franciaországot.
Így van, nem, igen, de ők elég bátrak ahhoz, hogyha van egy ilyen kérdés, akkor úgy fordítsák le, hogy mivel tanultam az iskolában nyelvet, én tudok. Nálunk pedig valahogy a karakter az olyan, hogy bár ugye évtizedek óta mindenki tanul egy, de leginkább 2 idegen nyelvet, ha megkérdezik, hogy tudunk-e, akkor inkább az a divat, hogy inkább azt mondjuk, hogy nem, hogy nehogy ebből valami többletfeladat származzék, vagy valami olyannal megbízzanak, amivel ezt a nyelvtudást alkalmazni kell. Ez persze probléma, de ez megint csak oda vezethető vissza, hogy a nyelvtudás alkalmazása terén érezzük magukat bizonytalannak, és miközben ennek 100%-nak kéne lennie Európa minden országában, tehát nem csak nálunk, eközben produkálunk egy ilyen adatot, ami bár javuló kétségtelenül, de 42% az nem 100. Ezért kell, és ezért fordítunk ilyen jelentős összeget majd erre a nyelvtanulási programra. Nem ott abban a 2 hétben kell megtanulni majd angolul vagy németül, ezt nagyon sokszor, nagyon sok fórumon elmondtam, de az a érzés, az a tudás, hogy jé, hát én tudok beszélni, tudom, meg tudom magam értetni, be tudok menni boltba, lakom egy családnál, tudok velük este beszélgetni valamiről, ez azt gondolom, hogy egy növekvő nyelvtudás használhatóságát érintő magabiztosságot hozhat majd el a fiataloknál. Ugye az adatok ott is érdekesek, hogy természetesen például a szláv nyelvcsaládba tartozók egymás nyelvét azért igen könnyen tanulják. A lengyel, a cseh, a szlovák adatokban óriási szerepe van annak, ugye kedvezőbbek a magyarnál, hogy nagyon könnyű a másik szláv nyelvnek a megtanulása. Az is benne van persze, hogy Magyarországon pedig ugye nálunk a holt nyelvek oktatásának volt meg azért a kultúrája. A második világháborúig alapvetően a latin, meg mellette az ógörög oktatás, ami nyilván egy grammatikai szempontú, nem kommunikációra irányuló képzés volt, és tegyük hozzá, 45 után az orosz is azért félig meddig holt nyelvként működött, még akkor is nagyon sokan beszélték a világban, de azért nem az volt az életszerű, hogy magyar állampolgárok egyébként orosz állampolgárokkal cseveghettek volna, még a Szovjetunióval utazás sem volt olyan egyszerű, mint ma mondjuk a világhálón angolok kapcsolatba lépni, vagy akár csak a 7. kerületi buli negyedbe kinézve bármely pénteken lehet ingyen angol nyelvet gyakorolni egyébként bármely fiatal számára. Tehát gyökeresen megváltozott a világ, de nálunk a nem kommunikációs célú nyelvoktatásnak volt meg a hagyománya. Ebből kell kitörnie az egész szakmának. Én azt gondolom, hogy egyébként ki is tört. Javuló eredményeink vannak, tudják a kollégák, hogy hogyan tanítsanak, de pontosan ezért szeretnénk az adott országokkal együttműködve további módszertani megerősítést adni ebben az irányban.
Része lesz-e, vagy része az alaptantervnek, vagy a kerettantervnek lesz-e a közgazdasági pénz, jogi, mit szabad, mit nem, egészségügyi, elsősegély, család, életbevágó kérdések mind.
Így van, ezeket egyrészt tantárgyi keretek közé is beépítettük, másrészt pedig egy állampolgári ismeretek nevű tantárgy is megjelenik, ahol egyébként hangsúlyosan foglalkozunk majd a pénzügyi kultúrának a kérdéskörével. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, ugye ez egy abszolút novum volt 2012-ben is, nyilván a gazdasági válságra reagálva, ahol jól látható módon azért a pénzügyi tudatosságból a magyar lakosság sem vizsgázott jelesre.
De az állam kisegítette azokat is, akik nem jól döntöttek annak idején.
Ez így van, de azért az fontos, hogy azokat a fiatalokat, akik viszont még előtte állnak az életük nagy döntéseinek, mondjuk az eladósodás hitelfelvétel terén, őket azért megpróbáljuk az iskolai keretek között erre valamennyire felkészíteni, nevelni, kellő óvatosságra felhívni a figyelmet. Úgyhogy igen, ilyen tartalmak beépültek az új nemzet alaptantervbe is.
A honvédelmi ismeretek súlya az növekedett?
Nem növekedett. Ez 2012-ben is hangsúlyos volt, tehát ezt kiemelném, hogy természetesen az ügyet fontosnak tartjuk, de ez már 2012-ben is fontos volt. Tehát én nem állítanám, hogy ebben nagy hangsúlyeltolódás lett volna. A kormány ugyanolyan fontosnak érzi a hazafias nevelés kérdéskörét, mint ahogy 8 éve érezte.
Felülvizsgálati pontjai az új nemzeti alaptantervnek, azok mikor lesznek először egyetlen, mikor értelmes megnézni, hogy mire mentünk vele?
Ezt jogszabály segít minket ebben az orientációban, azt mondja, hogy 5 évente van szükség a felülvizsgálatra. Nem is történt ez más, hogy ugye 2012-es NAT-ról 2017-ben, amikor ez a vizsgálat megtörtént, akkor döntött úgy a kormány, hogy elindítja a módosításnak a folyamatát. Ezt követően álltak fel azok a szakértői csapatok, amelyek ugye 2018 nyár végére elkészítették a Nemzeti Alaptantervnek a ilyen vitaanyagát. Ekkor került ez ki 2 hónapra online véleményezési lehetőségre. Erre érkezett több mint 600 észrevétel, és dolgoztunk egy évig ezeken a módosításokon, és rengeteg egyeztetés volt a szakmával. Nagyon sokan kifogásolták egyébként, hogy hú, de hát miért nem, akkor még újra és újra mutattuk vissza, és lehetett tovább véleményezni. Ebben én tényleg mindenkinek a megértését kérem. Mi a Nemzeti Pedagógus Karral és azokkal a szakmai szervezetekkel folytattunk egyeztetéseket, meg azokkal a szakértőkkel végeztük a munkát ezen a téren, akiknek a véleményét mindenképpen szerettük volna benne látni. Félreértés ne essék, mindig vannak olyan szervezetek, akik meg azt kifogásolják, hogy nehezményezik, hogy de velük adott esetben miért nem. Itt tényleg azt tudom mondani, hogy azért vannak olyan szervezetek ezen a pályán, akikkel ha bármilyen egyeztetést lett volna, akkor se lennénk előrébb, hiszen az adott esetben a már eltérő nézőpont az mondjuk így, hogy erős politikai háttérrel párosul.
De a kormány véleménye nem párosul erős politikai háttérrel? Hát ez egy politikai kormány. Ez nem teljesen természetes, hogy a különböző nézőpontok más-más politikai hátteret is megalapoznak?
De hogy nem, természetes, persze.
De aki kormányon van végül is, az dönt a végén, mindig.
A felelősség és a döntés az természetesen a kormányzati oldalon van. Azt azért néha furcsának tartom, amikor mondjuk éppen a napokban az egyik miskolci középiskola, amely 2016-ban éppen egyik markáns követelése volt a óraszámcsökkentés meg az új nemzeti alaptanterv elkészítése, az most, amikor egyébként az óraszámcsökkentést megcsináltuk, a nemzeti alaptanterv módosítása napvilágot látott, akkor kizárólag a magyar tantár tartalma körül zajlik az újraértelmezése, és a vonja vissza a kormány a NATO-t típusú megközelítés, és egyetlen szót nem hallatunk arról, hogy egyébként azt azért el kell ismerni, hogy itt egy óraszámcsökkentés végbe ment, és ezt egyébként adott esetben köszönjük.
Mekkora mozgástere van egy humántárgyat oktató tanárnak, amikor el akarja mondani, hogy szerinte miről szól a történelem meg az irodalom?
Azt tapasztalom, hogy nagyon nagy. Tehát ez sosem volt máshogy. Egy kollega nincs arra kötelezve sem, hogy egyébként a tankönyvet oktassa. Pedig a tankönyv azért adott esetben egy legalább 100 oldalas dokumentum mindenféle adattal, ábrával, stb., de nem tankönyvet kell tanítani. És ezt én fontosnak tartom egyébként kiemelni, hogy a módszertani szabadságot egyébként a nemzeti alaptanterv továbbra is meghagyja. Többször olvastam már, hogy elavult pedagógiai módszerek mentén született a NAT. Biztosan nincs így, már csak azért sem, mert nem rögzít egyébként egyetlen üdvös módszert sem a nemzeti alaptanterv. Tanterv, sőt kifejezetten csoportos oktatásról beszél arról, hogy a szakmai szabadság mellett egyébként a minél modernebb módszertant nyugodtan alkalmazzák a kollégák, de ez az ő döntésük, hogy hogyan és milyen módon tanítanak. Attól, hogy a kormányzat súlyozza azt, hogy akkor a tatárjárásról kell tudni, vagy nem kell tudni, és ezt mondjuk fogalomként, évszámként rögzíti, vagy topográfiai ismereteknél, melyek azok a városok, amelyeket el kell tudni azért helyezni a világ térképén, ahhoz képest azért ezekről a városokról vagy évszámokról rengeteg dolgot el lehet mesélni, és nem tilos természetesen egyéb anyagoknak, a oktatási segédanyagoknak a használata sem. A Nemzeti Köznevelési Portálon, de akár a világhálón is rengeteg olyan oktatási segédanyag van, amit a kollégák használhatnak és használnak is. Nekem több gyermekem is iskolába jár, bizony többször beszámolnak arról, hogy a kollega adott esetben azt mondja, hogy hát itt ő ezzel a ponttal a tankönyvben kevésbé ért egyet, ezért ezt így kéri. Ez benne van a pakliban, ez remek van a szabadsága.
A Gyöngyös-Matai ügyből milyen szakmai konszenzust vagy szakmai következtetést vont le a kormány? A politikai alakat azokat jól lehetett hallani eddig.
Ez egy nehezebb ügy abból a szempontból, hogy nyilván egy utóbbi néhány hétben milyen átpolitizálódott ügyről beszélhetünk. Számunkra az egyik mozzanata a hosszú évek óta zajló pernek az az, hogy a szegregáció kérdéskörében továbbra is rendkívül óvatossággal és odafigyeléssel kell eljárni. Ugye itt jól látható módon 2004-től alakult ki ebben az iskolában olyan oktatás szervezési gyakorlat, ami azt gondolom, hogy egyébként hibás volt. Ezt 2009-ben támadták meg, és nagyon hosszú perből szűrthettünk le tapasztalatokat. Én azt megkockáztatom, hogy egyébként a tantestület az egy nagyon lelkes kollegiális csapat. Én múlt hétfőn látogattam meg őket, és azt kell mondjam, hogy nem könnyű körülmények között dolgoznak ebben a politikai viharban, ami az iskola feje fölött zajlik, és meg tudtam arról győződni egyébként, hogy a gyerekek a tanulók nevelése iránt maximálisan elkötelezett társaságról van szó. De ettől még a bíróságnak azt a döntését egyébként, hogy a tanulók egyik köre számára alacsonyabb szintű oktatást biztosítottak, mint egy másik köre számára, ez egy oktatás szervezési hibára vezethető vissza. Ezt egyébként a polgári kormány 2010 után, amikor átvette az adott iskolának a fenntartói jogait, akkor ezt felszámolta az iskolában, ma nincs szegregáció. Ez szerintem egy fontos tapasztalat. azon a téren, és ebben országgyűlési képviselőről egyeztettem, azon a téren viszont van még mit tennünk és javítanunk, hogy ez azzal is járt, hogy a nem roma származású gyerekeknek egy jelentős része egyébként nem oda jár már helyben, hanem különböző másik intézményekbe viszik őket a szülők, és ez részben a tantestület által is megerősített módon, ez részben azért történik, mert az iskolában a fegyelemnek a szintje az hagy maga után kívánnivalót. Ezen kell ezért gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk az integrált oktatás mellett olyan körülményeket teremteni, ahol a pedagógusok a munkájukat zavar nélkül tudják végezni.
Rendészeti jellegűek, pedagógiai jellegűek, vagy valamilyen mix lesz ebből?
Nyilván egy nagyon széles intézkedés csomagot vizsgálunk, aminek vannak támogató jellegű elemei, tehát hogy milyen képzés, milyen módszertan, milyen pedagógus támogató intézkedések lehetnek. Ezt mindig el szoktam mondani egyébként, és így is gondolom, hogy itt ennek nagyon nagy szerepe van. Azzal együtt, főleg azért is, ha arra gondolom, hogy egyébként csomó helyen ez nagyon jól működik. Tehát ez egy gyöngyöspata, úgy tűnik tényleg egy olyan állatorvosiló, ahol minden ilyen jellegű probléma jól elő tud jönni, de egyébként az országban nagyon sok iskolában szegregáció nélkül jól kezelhetően működik egyébként romák és nem romáknak a közös tanulása, tanítása. A módszertan mellett azonban én azt is látom, hogyha valaki ezeket az elhíresült videókat megnézi, akkor igazából a kollégák hibátlanul kezelték az adott helyzeteket, tehát nem higgadtak voltak, pedig azért elég megalázó jeleneteknek lehettünk a szem- és fültanúi ezeken a videókon, tehát nem feltétlenül a kollégák felkészítettségében vagy odafigyelésében látom a problémát, és ezért állítjuk azt, hogy nem csak megint a kollégák vállára kell egy újabb terhet rakni, hogy ó, még mennyire, még három továbbképzésre, és akkor már biztosan tudni fogod a tutit, mert eddig nem tudtad, hanem azt kell megnézni, hogy hogyan tudjuk a adott esetben az elrettentés, vagy inkább a tanulás hasznosságát, a tanulásnak a fontosságát nyilvánvalóvá tenni minden tanuló számára.
Az új iskola érettségi szabályok beváltak? Januártól hatályosak, nem nagyon van még mit nézni rajta.
Így van, hogy január 31-ig lehetett benyújtani azokat a kérelmeket az oktatási hivatalhoz, amelyek alapján ugye majd szeptembertől változik a beiskolázásnak az üteme. Azt gondolom, hogy következő hónapokban, illetve a beiskolázás adatok fényében október 15 után látunk majd azért teljesen pontos képet. Egyelőre, ami látszik, az az, hogy az a több tízezeres Armageddon, amiről az ősz folyamán rengeteget olvashattunk ellenzéki képviselők tollából, vagy haladtuk a szavaikból, az azért elmaradt.
Valamivel több mint tízezeren kértek felmentést eddig.
Így van, egy tízezeres létszámról beszélünk. Ezek közül egyébként könnyű megítélésű ügyként sorolt be az oktatási hivatal nagyjából 4000-et, és ez azt is jelenti, hogy ezekben az ügyekben lényegében szakértő kirendelése nélkül is meghozta a jellemzően egyébként támogató döntését. A többi esetekben pedig a szakszolgálatoknál folyamatban vannak az iskolai érettségi vizsgálatok. Ebben innentől nincsen semmi új, hiszen korábban is létezett ez az eljárásrend, léteztek az iskolai érettségi vizsgálatok, és nyilván a szakértői véleményekkel összhangban fog tudni az oktatási hivatal majd döntéseket hozni.
A nulladik évfolyam az óvodából az iskolába való átmenetet segítő év, az van még? Vagy már nincs?
Ez napirenden volt 2 évvel ezelőtt, amikor a új NAT-ra való munkálatok elkezdődtek, akkor ott a szakértői csapat részéről merült az fel, hogy egy ilyen előkészítő év nagyon hasznos lenne, és ebben igazából pro és kontra, azt gondolom, hogy egy élénk sajtókommunikáció is zajlott az elmúlt években. Azt emelném ki ebből, hogy a kormányzat egyébként az új NAT-ban nem szerepeltet ilyet, tehát nulladik évfolyamról ilyen döntés nem született. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy Magyarországon ugye van egy kötelező óvodáztatás, tehát elvileg 2015-től ugye minden 3 éves gyermeknek kötelező az óvodába járása, napi 4 órában ezt tegyük hozzá. Ugye itt is változott a kormány ennek a monitoringján, tehát idei tanévtől. Itt is kifejezetten oda fogunk figyelni, hogy ez valóban elinduljon, az óvodába látogatás teljes körű legyen, és ez a 3 év, különösen annak az utolsó éve, ami iskolára felkészítő év kell, hogy legyen, ez fel tudja készíteni a gyerekeket az iskola kezdésre. Az hozzátartozik még természetesen ez az ügykörhöz, hogy a módosított NAT is odafigyel arra, hogy tanügyi szabályozást, kimeneti jellegű előírásokat alapvetően a 4. osztály végére rögzít. Tehát semmi nem írja azt elő, hogyha olyan a gyerekeknek az összetétele, olyan a belépéskor az első osztályba az állománya, akkor az adott kollega egészen nyugodtan az első heteket, hónapokat óvodai jellegű átvezető foglalkozásokkal tudja folytatni, és nincs arra szükség, hogy már az első év végén, valahol már fél évkor mindenki hibátlanul írjon, olvasson. A tanügyi szabályozások nem írnak elő ilyen gyors és feszített menetet, még akkor is, ha tudom, hogy sok esetben egyébként általános iskolákban ez történik, de ez nyilván a legtöbb helyen...
Azért jársz iskolába, fiam, hogy tudjál írni, olvasni.
Így van, de mi nem állítjuk jogszabályban, hogy ezt az első év végére kell, ezt a második, harmadik, meg negyedik év végére is megvannak ennek a sztenderdek, ahova el kell jutni. Alapvetően az alsó tagozat 4. osztály végére vannak meg azok a sztenderdek, amiket el kell érni, tehát itt lehetséges a lassabb haladás, amennyiben szükséges. Ha valahol egyébként a gyerekek tényleg eltöltenek 3 évet az óvodába, és ott meg van a megfelelő felkészítés, tehát nem csak egy gyerek megőrző az óvoda, akkor egyébként nem gondolom, hogy tömeges problémák lennének. Az természetesen a pedagógusnak dolga, felelőssége, hogy jól felmérje az elsősöket, és ehhez szabott előrehaladást valósítson meg a munkája során.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Kocsony Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.